Öt. Fedetlen arccal. Edward fölment a lakásába. Először fel kellett mérnie a két ablak közötti távolságot, és aztán, amit a levél mondta, hidat verni közéjük. Nem volt könnyű dolga, annál kevésbé, mert a távolságot csak hozzávetőlegesen becsülhette föl. Nem lévén sok vesztenivaló ideje, jó-rosszul kiszámítottam, hogy lefutott, betért az első útjába eső ácshoz, és megrendelt másnapra egy 10 láb hosszú, 1 láb széles és 3 hüvelyk vastag deszkát. Végül megadta a címét, fizetett és távozott. 5 órakor találkozott Edmonddal, aki a körúton várta. – Mi újság? – kérdezte Edward. – Semmi. – Kaptál választ a leveledre? – Igen. – Nézd, itt van. Edward olvasni kezdte. – Uram, minek néz engem? Maga Fajankó? Eleonor. Edward nem állta meg nevetés nélkül. Mit szólsz hozzá? Kérdezte Edmund. Hát, nem éppen biztató. Te annyi nőt ismersz. Mutasd be már egyet. Még mindig facér vagy. Még mindig. Szomorúbb mindiget ritkán lehet hallani. Na jó, megismertetlek valakivel. Igazán? Igen. Mikor? Még ma. Szőke? Igen. Tisztességes nő? Hogy az ördögben ne? Te nagyon gyúlékony. Bemutatsz neki? Egyedül még. Akkor ki fog dobni? Majd viszel neki valamit, amit én küldök. Meg kell ajándékoznom valamivel. Hadd váljék legalább hasznodra, ha az ajándék jókedvet deríti. Edward bement Marcéhoz, kiválasztott egy karkötőt, és a következő levelet mellékelte hozzá. Kedves Mari, feledd el azt, aki tegnapig voltam számodra. Emlékezz mindig arra, aki mától fogva leszek, őszinte és hűséges barátod. Engedd meg, hogy a jobb karodat megajándékozzam a karkötővel, ha neki nem kell, adja oda a bal karodnak. Levelem átadója jó barátom, szeretné, ha barátságodba fogadnád. Most vidd el ezt, Mári kisasszonynak, a Rue Vivienne 49-be, folytatta Edward. Edmond úgy eltűnt, mint az angyali üdvözlet hírnöke. Edward pedig, mivel nem tudta, mivel üss el az estejét, korán hazament, újból áttanulmányozta a helyszínt, sokáig gondolkodott azon, ami vele történt, s aztán elaludt. Másnap reggel az ács ébresztette föl, hozta a deszkát. A derékemben nagyon izgatott volt, sokért nem adta volna, ha megtudhatja, mit is lehet kezdeni egy 10 láb hosszú deszkával ilyen kis lakásban. Más magyarázatot nem talált, mint hogy vevője rettenetesen szeret a nyers fát, és egy pillanatra sem tud meglenni nélküle. Végül nem bírta tovább tűrtőzni magát, megkérdezte, hová kell tenni a deszkát? A fürdőszobába. És hogyan kell oda tenni? Támaszol csak a falnak. Ha uraságod megmondaná, mire fog szolgálni, mindjárt el is helyezhetnénk. Amennyiben nehéz tárgyakat kíván rátenni, mert biztosan nagyon nehezek, ha uraságod ilyen vastag deszkát rendelt, erős támasztékokat ajánl tennünk. Egy kínai játékhoz kell a deszka, mondta Edward. A többi az én dolgom. Az ács elment. Nem sokkal később megjött Edmund. Mi újság? Kérdezte Edward. Nem valami kedvesen fogadott. Mit mondott? Szinte semmit. Rám bízta a neked szóló levelet. Edward felnyitotta, s ezt olvasta. Kedves Eduardom, nagyon köszönöm a karkötőt, de azt akarod, hogy örüljek ajándékainak, máskor ne bízd olyan pimasz és ostoba követre, mint a barátod. Beszél rólam is? Kérdezte Edmund. Egy szót sem. Magánjellegű dolgok. Még ma újra elmegyek, tégy úgy, ahogy akarsz. Ez a nap is úgy telt, mint azok a napok, amelyeknek estején az emberre a szokásosnál fontosabb feladat vár. Edward másra sem bírt gondolni, csak arra az egyre árnyékként suhantak el előtte, akikkel összetalálkozott, semmi nyomot sem hagytak az emlékezetében. A szomszédos ablak függönyei meg sem moccantak, s voltak pillanatok, amikor Edward azt hitte, hogy csak álmodott, és nem tudta többé, mit tegyen. A fali óra mutatói, amelyek éjfél után bizonyán nagyon is gyorsan fognak mozogni, most rettentő lassan közeledtek az éjfél felé. Furcsa tulajdonsága az embernek, hogyha türelmetlen vár egy időpontot, azt szeretné, ha az idő ugyanolyan gyorsan tenni meg az útját, mint a gondolat. Edward fel alá sétált szobájában, felelevenítette emlékezetében a kaland minden előzményét, elképzelte 100 lehetséges folytatását, képzeletében egy teljes és ismeretlen világot épített fel, és a végén meglepetten látta, hogy mindenhez csupán 5 percre volt szüksége. Bármi lassan változik is az idő, Egyszer csak elérkezik a hőn várt óra, s mihelyt itt van, egyszerűen elhalványul az egész üres nap emléke, elhalványos, bármennyire furcsa úgy érezzük, nagyon is gyorsan megjött. Az óra éjfélt ütött. Edward az ablakhoz állt, hogy lássa szép szomszédnőjénél, van-e valami mozgás, amely figyelmeztetni a valóságra. 2-3 perc múltán a függön szinte észrevétlen felemelkedett. Edward szíve vadul megdobbant, mintha csak erre várt volna. Egészen kitárta ablakát. Felettül a másik ablak is kitárult. Teljes sötétség volt. Edward megragadta a deszkát. A deszka nehéz volt, keserves feladat egy ilyen alkalmatosságot elhelyezni. Két ház között. Mi lesz, ha túl rövid, gondolta. Miközben gondolatait a helyzet diktálta, az ablakhoz cipelte a pallót, és kinézett, nem látja meg valaki. Megnyugodva látta, hogy mindenki alszik a házban, és a természetben egyaránt. Neptunusztól a házmesterig, vagy elkezdte fölfelé csúsztatni szakadék hídját az ablak peremén, egészen addig, míg el nem érte a szemközti ablak szegélyét. Rettenetes fáradtságába került a művelet végrehajtása, teljes súlyával rá kellett nehezedni a deszkának arra felére, amelyet tartott, nehogy belefúródjék, mint a nyílvessző valamelyik alsó emeleti ablakba, s felveri a házat. Ez a baklövés nem csak kalandja várható gyümölcsétől fosztotta volna meg, jóformán lehetetlen lenne a dolgot szomszédai előtt kimagyarázni. Az embernek lehetnek furcsa, sőt különös szokásai, de az már mégsem járja, hogy éjfél tájban 10 láb hosszú, s 3 hüvelyk vastag deszkát nyomjon a ház ablakaiba. Legfeljebb az üvegesek néznék jó szemmel. Be kell vallanunk az igazság kedvéért, hogy amikor Edward a deszkára lépett, izgatottsága több, mint fele részben félelem volt. Félt a nyaktöréstől. Gondolhatjuk, hogy csak a legszükségesebb ideig maradt állva a mozgópallon, hamarosan lovagló ülésbe csücsült a deszkán, amely erős volt ugyan, de ruganyos, akár a trambulin, ami fölött épp kellemes egy tornateremben, ám annál kellemetlen 4 emelt magasságban. Mivel hátránya nem lehetett, Edward végül is megindult előre, de oly elővigyázatosan, hogy jól látszott, nagyon is ragaszkodik az életéhez. Félúton eszébe jutott Mari, és azt gondolta, mindent összevéve kívánatosabb az ő könnyű erénye, amely 80 lépcsőfok árán mindig elérhető, mint az a szűzi erény, amely igaz, rövidebb úton érhető el, de jóval keservesebben. Olyan test gyakorlatot kíván tőle, amely bizonyára tökéletesen nevetségesé teszi. Végre elért az ablak szegélyt. Nem bírt visszafolytani egy fűt, de inkább örömében, hogy épségben megérkezett, mintsem a kedves megpillantásán érzett elragadtatásában. Addig, hogy belépett az ablakon, felcsendült a bálból jól ismert kedves hang. Húzza be a deszkát! Ez nem szerelem, ez Roger munka, mondta magában Edward, és kezdte behúzni a hídját. A szobában, amelyben megérkezett, vak sötét honolt, úgyhogy Edward csak állt egy helyben, és az ostoba deszkát ölelgette, mert nem tudta, hová tegye. Ha nappal lett volna, tulajdon arca láttán azon nyomban kiugrott volna az ablakon, a nevetségeség elől az iszonyúban keresve menedéket. Mivel semmit sem hallott, megkockáztatta a kérdést. Hová tehetem a deszkát? Egy kezet érzett, amely sötétben vezette, mikor egy falhoz ért, hozzá támaszott a pallót, amely 1 vagy 2 óra múlva a világon a legfontosabb lesz neki. Aztán követte ismét a kezet, amely magával vonta, és egy pamlagra ültette. És akkor a sötétben halk hangon a következő történelmi párbeszéd folyt le. Betartja ígéreteit?
Igen.
Tudja, mit kockáztatok azzal, hogy így fogadom?
Tudja, mit, minek teszem ki magam, amikor ide jövök?
Eljátszhatom a jó híremet.
Én meg kitöretem a nyakamat.
Azért olyan kis dolog.
Bocsánat, bocsánat, ha nem is ragaszoljuk hozzá, azért ne vegye el mások kedvét tőle.
Megmondtam, hogy mindennapos életveszély árán láthat. Még nem késő, ha nem szeret annyira, hogy vállalja értem a veszélyt, menjen haza, felejtsen el, én is el fogom felejteni.
Szeretem,
mondta Edward, és megragadta kezét. Talán furcsán találja a viselkedésemet, de emlékszik, mondta már önnek, nem vagyok olyan, mint a többi nő. Szeretem önt, mint szeretőt, de ha férjem lenne, gyűlölném. Örökösen gyötörne a gondolat, hogy valaki a szabadságomban korlátozhat, egy nálam nagyobb hatalomtól kapott jogot. Ön az én első szerelmem. Nem mondom, hogy az utolsó is, és sohasem szerettem, nem tudom, meddig szeret az ember. Azt akarom, hogy attól a naptól fogva, amikor nem fogom többé úgy szeretni, mint most, mindketten újból szabadok legyünk, hogy addig egyetlen szót se ejtsen a titkonkról senkinek,
ahogy én sem fogok, s hogyha az én akaratomból válnánk el, többé meg se ismerje, hátra sem tekintve folytassa útját. Ez a nő úgy szerez magának szeretőt, ahogy a más cselédet fogad, gondolta Eduard. Lássuk a fizetséget. Más nő férjhez ment volna, folytatta az ifjú leány, és szerelmét új társadalmi helyzetével, szeretőit férjével palástolná, s nevetségesítenne a világ szemében egy becsületes férfit, aki neki adta fél életét, s rábízta nevét. Én senkit sem csapok be, magam rendelkezem szerelmemmel, épp úgy, mint a gondolataimmal. Én közeledtem önhöz, mert szeretem, és ön nem mert volna hozzám közeledni, noha merész legény.
Remek, mondta magában Eduard. Egy sorba kerültem a lovakkal és a kutyákkal.
Egyetlen személy ismer a titkunkat, de ő néma lesz, mint én, mert mindent nekem köszönhet, csak bennem hisz és remél, s ha egy nap, ha vesztemre törne, ő maga is elpusztulna, vagyis több, mint tanú. Szövetségesünk.
Bár az ifjú lány akaratlan és heves szerelme hízzelget Eduard hiúságának, feltételei jócskán sértették önérzetét. A házi állatok kategóriájába került. Mint az imént megállapította, szeretője számára valamivel többet jelent, mint a szobalánya, de kevesebbet, mint a kutyája. Puszta kellék lesz, játékszer időtöltés, csak arra jó, hogy kielégítsen egyfajta szenvedét, mint hogy ő maga is pusztán csak mohóságból hódított meg jó néhány nőt. Mégis vállalta e megalázó szerepet abban a reményben, hogy mihelyt a valóságban szeretővé teszi a nőt, elegendő hatalmat nyer, ha nem is a szívén, de legalább az eszén ahhoz, hogy nélkülözhetetlen tárgyá lépjen elő. Eduard hitt abban sok más férfivel együtt, a nő életében a szerelem a legnagyobb dolog, aki tehát szerelmét bírja, úrrá lesz fölötte. Tévedett, főleg Örmény esetében, akinek sajátos neveltetése inkább csak tüzes képzeletét fejlesztette, mint sem szívét. Tökéletesen ismerte saját magát, és el kell ismernünk, hogy Eduardot egy percig sem áltatta. Szerette, és természetesen tartotta, hogy ezt meg is mondja neki. Mint ahogy azt is természetesen tartotta volna, hogy aznap, amikor a szívét bezárja előtte, az ablakát is bezárja. A szerelmet elég kellemes szórakozásnak tekintette. Az életet ellenben elbűvölő gyönyörűségnek, s a gyönyört nem akarta feláldozni a szórakozásért. Ezért követelt tökéletes és teljes titoktartást. Eduard viszont nem érzett iránta semmiféle szerelmet. Ha örményi szelíd és félénk fiatal lány, erősnek érezte volna magát mellette, és talán beleszeret. Már csak azért is, hogy ne hiányozzik az életébe egy regénybe illő szerelem. Ha Örmény nem csak kettesben dacolt volna az előítéletekkel, hanem a nyilvánság előtt is, ha őt az ismeretlen ifjút a világ ellenére magához emeli, amint egy homlokára írja, ez a férfi a szeretőm, akkor a bolondulásig beleszeret, mert kielégítette volna kévágyát és hiúságát. De ez a titkos viszony, halálos fenyegetőzéssel megtetézve, a legcsekélyebb indiszkréció esetén nem volt túlságosan vonzó e férfi számára, aki helyőrség nélküli szívekhez szokott, melyek a spanyol erődök módjára az első támadáskor megadják magukat, és megadás után soha többé nem találnak már megfelelő fegyvert a hódító ellen. Örmény ajánlatát csak is azért fogadta el, mert az emberek végül is nem minden nap hullik ölébe egy szép fiatal leány, aki rápazarolja első szerelmegi szevét, azonki úgy gondolta, hogy neki is bármikor szabadsága van áll megszakítani ezt az éjszakai házasságot, és akkor vetni véget ennek a kalandnak, amikor jónak látja. Ezek a gondolatok, amelyek nyilván napról napra pontosabbá váltak, első ízben s a lány jelenlétében csupán homályos sejtésként jelentkeztek Eduard lelkében. Miközben Örmény hangját hallgatta, puha kezét fogta, képesnek hitte magát, hogy a világgal szembe szálljon érte, azért a nőért, akinek a szíve oly ártatlanul kérte, hogy tárja fel előtte az ismeretlen boldogságot, és akinek a lelke az első szerelem teljes ámulatával és örömével adta át magát neki. És úgy látszott, hogy Örmény, aki először oly hidegen tervezte ki viszonyukat, közben teljesen megváltozott, szerette őt úgy, hogy megfeledkezett a világról, a jövőről. Így hát reggel 3 órakor, amikor Eduard hazamehet megismételte tornamutatványát, már minden eszményének talált,
és csak azért ragaszkodott az életéhez, hogy másnak újból kockára vethesse.